őket sem zár ki. Három ember megsérült két gázrobbanásban Brüsszel belvárosában a központi pályaudvar közelében. A balesetet feltehetően az okozta, hogy munkások véletlenül átfúrtak egy gázvezetéket, a kiszivárgó gáz pedig egy épületben gyűlt össze. Két gázhálózati alkalmazott és egy tűzoltó égési sérüléseket szenvedett. Az épületből mintegy 100 embert evakuáltak. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az észak-alföldön, holnap kezdetben a dél-alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Az égbe bál van, minden este bál van.
Satuba fogott papundeklik. Parti Nagy Lajos válogatása.
Knizse úr, Hrabál mozdony vezetője, ki amatőr festő, tengert fest képeslapokról, panaszkodik, hogy nem úgy mozog a keze, s hogy a hullám, az a szép svung, hogy azt nem tudja átvinni a satuba fogott papundeklire. Hubicska forgalmista azt tanácsolja neki, hogy fogja be a satuba a képeslapot is, és csinálja hullámokat a kezével, amíg úgymond át nem megy oda a mozdulat a kezébe, és akkor kenje rá, egyenesen a papundeklire. Ilyen másolt képeslapok satuba fogott papundeklik következnek. Montás, dilettáns versekből és versorokból. Érzelmek és indulat, becsvágy és akarás, alkari hullámverés, minden együtt van. Az eredmény pedig tömény költészet, ha nem is úgy, és arra felé, ahogy a szerzők akarták és elképzelték. A vétés, a félrefogás, az isteni pontatlanság mintapéldányai ezek a versrészletek. Szerzőiket hívjuk Knizse úrnak, sem személyiségi jogaik, sem ízlésem nem engedi, hogy nevük elhangozzék. Én nagyon szeretem őket. Szeresse ön is, kedves hallgató, kitőle báli revűvel ezennel elbúcsúzom. Szeresse őket, s ne felejtse el, hogy életünk túlnyomó részében dilettánsok vagyunk. Knizse úr, mi vagyunk. Legalábbis én. Jó szórakozást!
Fehér tüzek, ki vagyok én? Ki vagyok én? Éjszakában síró ember, szomorún az élet szélén. Nem vágyom a sírt, de élet sem maraszt már engem itten. Szegény fiat beteg nagyon, Uramisten, Uramisten! Miért vagyok? Miért vagyok? Miért nem vagyok csak a senki? Ki vagyok én? Ki vagyok én? Soknak lelke nem is sejti. S hogy ki vagyok? Hogy ki vagyok? Ó, jaj, hogy azt megmutassam! Szívem vérét! Szívem vérét, sírva kell, hogy elhullassam.
Tudom, hol áll a koponyám, és meddig ér a vállam. Majd én meghajtom előtte fejem, aki nagyobb lesz nálam. De kit az olló kisebbre vága, az felnézzen rám, bármi hosszú a lába, s akárhol szedte fel a bába.
Szerelmemért feláldozom az életem, a szabadságom s hazámért pedig a szerelmem. Mert mindenek előtt a haza és a szabadság, s ezen keresztül lévén csak szerelmi boldogság.
Egész úton München felé azon gondolkodám, miként fogom üdvözölni az én Veronikám. Ezernél szebb gondolat rajzott lüktető agyamban, de egészen másképp lévén, amint őt meglátám. Ő kitárt karokkal röpült felém, csókolva engem szaporán, és én elfeledtem minden szépet, mit útközben kigondolám. Lehunyt szemmel, őt átkarolva csókjait csókjaimmal viszonzám, s egymás ajkán önfeledten csüngtünk, mint két szerelmes pár.
A Weisbergerné méltóságos asszony kutyája sült csirkét, stejberíst eszik vacsorára. Még a nyomortól embermilliók szeme káprázik. Hely, addig de sok kutya a fentihez képest vacsorázik. A pezsgőtől nehéz a fényes termek lége, kéjektől tobzódik vérük tüzes szenvedélye. Ők nem sajnálják, amit meg nem esznek, könnyű kézzel, sprédán a kutyák elé vetnek, s gyönyört találva e kihízott párjákban, miknek hasznát nem veszik semmiben e világon, s mi rólunk ők végleg megfeledkezének, segítsük magunkat, ők eképpen vélekedének. Na de ha mi segítünk, ez rovásukra lészen, s Weisbergerné kutyái el fognak tűnni szépen.
Hagymát ettünk délre este bédre, összevágtuk apró szeletkékre, s ha tellett is néha szalonnára, kinek nem lett könnyes a bicskája. Eledelnek könny hullott a számba, egyszer délre, máskor vacsorára. Kopogott a két szemem serényen, a tőkés rend vad rengetegében.
Ma sem született friss eredeti gondolat, üres asztal mellett falatozom gondomat. De ritkul az ember gondja, ha jő a szép kikelet, s májusi eső locsolja égig érő hitemet. Adj, Uram, jó szelet, jó szívet, nagy szárnyat, égig érő hitet, földig érő lábat.
És ha nem vagyok több, hát szemen köpöm magam, és azt fogom hinni, hogy örökké csukva van.
Tiszteljük a rendőrséget, s ne viseltessünk ellentétet. Mert mi volna, ha ők nem volnának? E éber őrei szép hazánknak. Hisz még mi nyugton s békén alszunk, ők ébren örködnek felettünk. Kitéve a fagynak s szélnek, szeressük hát a rendőrséget. Tiszteljük a rendőrséget, kik fenntartják a békét s rendet, kik értünk vannak s ránk vigyáznak, s büszke őrei a nemzeti gondolatnak. De nem is kell nekünk mitől félni. A múlt nem fog visszatérni, mert az ármánnyal ők szembenéznek. Szeressük hát a rendőrséget.
Huntam a szót, a csendet, a lármát, grófok, bárók, tőkések uralmát, s mert lázadni akkor még nem mertem, néha-néha asszonyom megvertem. Én Istenem, de nagy az én bajom. Két asszonyét, s egy gyermekét fogom.
a gatyából nem lesz balta, akkor se, ha szűzlány barta.
A két kebled, mint két gabona osztag. A természettől bőven kifogtad.
Melleid oly zsengék, mint a megkelt zsemlék, mint hűséges társak, akik együtt járnak.
Szomjazó, égő, nyalt falú kazán, lökt számba melled, miként az anyám.
Édesanyám, ereszé ki, ereszé! Befogad az MNDS, MSP!
Nem érdekelnek már engemet a lányok. Inkább nézem Pióker Ignácot.
Vígan bűzlik a kanál is, hogyha engem jönni lát.
A barázdában guggolunk, s egünk a párt kitárja.
Bevonultam katonának, Farkas Mihály honvédjának. Vidám kedvel jöttem, s gyorsan, búslakodva nem pakoltam. Mikor otthon búcsút vettem, édesanyám állt mellettem, apám büszkén verte vállam, pedig erre nem szolgáltam. A párttitkár fényes szemmel nézett rám, s úgy engedett el, hogy a fegyvert jól forgassam, s győztes legyek minden harcban. Még az öreg Kovács Pál is hozzám lépett, pedig Sántit, kezet nyújtott, kezet rázott, s jó öccsének titulázott. Vitt a vonat hegyen, völgyön, bőven termő síkmezőkön, láttam kertet, házat, gyárat, embereket, lombos fákat. Így utaztam, még a vonat megállt, mint egy szép gondolat. Zöld ládámat várra kaptam, s vonatomat odahagytam. Vígan mentem, szinte szállva, a díszelgő laktanyába. Ládámat a földre tettem, sapkámat is leemeltem. Manapság a honvéd nagy rang, nincsen ennél tisztesebb rang. Sapkájának szép az éke, vörös csillag a jelzése. Fegyveremmel gyorsan bánok, ellenséget megtalálok, nem gondolok a halálra, sokkal inkább a hazámra. Már is úgy forgatok fegyvert, ellenségem legyen megvert. Így örködöm a világra, én a béke katonája. Katonának lenni szépség. Fegyverrel védi a békét, s amíg ő a fegyvert fogja, növekszik a béke lombja. Minden munkás büszke rája, minden paraszt megcsodálja, róla zeng a költő verset, így fegyverzi föl a lelket. Vonulj, vonulj, győztes sereg, az ellenség ás, de remeg. Verd ki sáncából a férget, ne adj neki menedéket. Föl! Ne alkudj, üst keményen, fegyverével el se érjen, szaggasd, aprist, verjed, zúzzad, pusztítsad a gyötrő múltat. A béke az emberjoga, harc annak a vasoszlopa, zúzd a múltat, zúzd a jármod, bárhol járod a világot. Így cselekszem én is, tedd ezt, lobogónkat büszkén lengesd, vidd a zászlót bátran balra. Ezt a zászlót Sztálin adta. Sztálin, aki mindig győztes, Sztálin, kinél nincs erősebb, Sztálin, ki a népnek drága, kinek sok a katonája. Bevonultam katonának, Farkas Mihály honvédjának, szívemben szép álmok nyílnak, sapkámon a vörös csillag.
Hagyjuk édes már a tréfát, kapáljuk a cukorrépát. Itt a bölcső ma holnap, cukor kell a rajkónak. Ember nálunk nincs mesztelen, mióta itt gyapot terem. Gyapotunk tiszta, mint a hó. Vetni, szedni, szőni jó. Köszönjük, Szovjetunió!
Megy Rákosi a tanácsba.
körülötte fia, lánya. Hangja cseng, mint ezüst harang, feje fölött békegalamb, jobbján munkás, balján paraszt, lába alatt zörg a haraszt.
Rákosinak ajánlom, vesszen a király! Keresztények előre, repül a sirály!
Tör kell a kézbe, hosszú kés, messzire hordó fegyver, hogy megtanuljon végre már levest merni az ember.
Egy tücsökkel bíbelődöm lankás dombtövén, kellemes a nyugodt, tiszta, duzzadó fölény. Ráhajolok, becézgetem, édes kis dögöm. Egyszerre csak kupán csapom, azzal megölöm.
Még nyílnak a völgyben az őszi virágok, hallgatnak a sztálin orgonák. De látod amott a nyugati világot? Fészkelnek a szárnyas rakéták.
Mint hangyabolyban meg annyi hangya, az ellenséget közösen együtt marja. Hát vegyünk a hangyákról példát, s állítsuk meg az űrfegyverkezési hajszát.
Van, aki a békét mellékesnek tartja, pedig ez az élet kőkemény alapja. Béke biztonság, kőkemény korona, a háború ingatag, a béke vágy soha.
Régen elnök, szeretnél még közibénk beállni? Sírva fakadsz, mert gépeddel nem lesz hol leszállni.
Tavaszi szél vizet áraszt, a népfront meg plakátot.
Megrúghat, megbánthat, szereted, mint anyádat, nyelvével játszol, mint szeretődével, szereted, szereted hazádat.
E szép hazának szent a földje, mert ez az Isten törvénykönyve, s ki e hazát meg nem védi, Isten aztat elítéli.
A nyüves magyar puszta az éltető elemem, mint Rodostóban Mikes Kelemen. A nyüves magyar pusztában lakom, nyüves magyar festék a falon.
Tegnap szavakkal találkoztam. Erős, izmos, magabiztos szavakkal. Jöttek a tavaszi széllel. Magyarok voltak. Nem tudtam nékik szállást adni. Nem volt nálam papír.
Vad tövis vagy, szemed mind a lándzsa. Szíven szúrtál egyszer, nagy a hatása. Testemed bejárta.
De százszor szép csípőd virága, ha az est szétfújja ajkait.
Gondolatom ellankadó lombja közé raktad, pihés lélek fészkedett.
Tecám, ha szemedet nézem, tükrében villogó fényt látok, s ha fogom a kezed, úgy érzem, hogy a vágyak tüzében járok. Tecám, a szerelmünk hevében, mikor csókolom tüzes ajkad, szeretnék meghalni a kében, s utána porrá égni rajtad.
Füstötő nagyon ereget, pedig a méhe ellenez. Hogyha továbbra is ereget, akkor kisbabája elveszett. Mire ő majd abba hagyja, babájának nagy a bajsza. De ha mégsem, méhe rákos, mely az egészségre nagyon káros.
Vibráló fekete éjszakán utaztam tűzben égő égi lánggal. Ölembe vett, fülembe súgva, női lényének bájait.
Érzésem lokátora körülvesz, mint a vér.
Akkor jó, ha a ritmus talpig ér.
Satuba fogott papundeklik. Parti Nagy Lajos műsorát hallották. Közreműködött Görög László, Molnár Ildikó, Rátóti Zoltán, Takács Katalin. A felvételt Rosenman Péter és Tóth Balázs készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 1-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban.
Népek meséi. A kőember. Román népmesék.
Volt egyszer egy császár, meg egy császárné. Szépek voltak, fiatalok voltak, mégsem volt gyermekük. Egy duzzadt ajkú szerecsen jelentkezett egyszer császár őfelsége előtt, és így szólt. Hódolattal üdvözöllek, felséges császár. Hírét hallottam, hogy a császárné asszony nem fogant gyermeket. Hoztam ezért néki gyógyfüvet. Ha azoknak a főztjéből iszik, áldott állapotba kerül. Átvette a császár a szerecsentől a gyógyfüveket, jutalmul egy császári paripát ajándékozott neki, és megparancsolta, hogy szemet kápráztató, szépséges aranyruhába öltöztessék. Azzal hivatta a császárné asszonyt. Odaadja neki a gyógyfüveket, mondja, hogy főzze meg, s igya meg. A császárné hivatta a szakácsnét. Odaadta neki a füveket, hogy főzetet készítsen belőlük, de azt nem mondta meg, hogy a levük mire való. A szakácsné nem így gyanította, hogy a füveknek milyen csodás erejük van. Előbb megkóstolta, amit főzött, s csak azután vitte a császárné elébe. Megissza a császárné a főzetet, eltelik egy kevés idő, hát egyszerre áldott állapotba került a szakácsné is, meg a császárné is. Mikor az ideje eljött, szültek is mind a ketten egy-egy olyan helyre fiúcskát, hogy egyik ügyibe valóbb volt, mint a másik. Az egyiket elnevezték Dafinnak, a másikat Afinnak. Háborúba indult egyszer a császár, s arra az időre, míg ő oda lesz, a fiát hagyta maga helyett a palotában. Egy csomó kulcsot adott által neki, s azt mondta. Édes fiam, ezekkel a kulcsokkal akármelyik szobát kinyithatod, s járkálhatsz bennük kedvedre, hanem az aranykulcsra nyíló szoba ajtaját ki ne nyisd, ha jót akarsz. Elmegy a császár a háborúba. Amint kitette a lábát a városból, a fia végigjárja a szobákat. Legvégül eljutott az aranykulcsos szobához. Ettől a szobától tiltotta volt el az édesapja. De a kíváncsiság annyira furdalta az oldalát, hogy csak elszánta magát és belépett. Volt abban a szobában egy üvegből készült messzelátó. Oda megy a császárné fia, belenéz. Annak a palotának az ablakában egy szép fiatal leány ült. Kiralina király kisasszony volt az a lány, szebb a napnál, szebb a legszebb virágszálnál. Nézte, nézegette a császárné fia világszép Kiralinát. A messzelátót nagybúsan a helyére tette, s mikor kiment a szobából, könnyel volt a szeme, teli is, de teli. Nem sok idő múltán jön haza a császár győzedelmesen a csatából. De bizony nem ment elébe az egyetlen fia, hogy örömmel fogadta volna. Császárné asszonyság jött ki helyette, s mondta nagy szomorúan, hogy a fia megbetegedett. Rögtön tudta ám a császár, hogy miféle kórság esett a fiúba. Össze is hívta a kerekvilág minden orvosát, minden kuruzsoló asszonyságát. Hanem azok mind csak azt mondották, hogy csak akkor gyógyul meg a fiú, ha Kiralinát feleségül veheti. No, azt mondták, küldötte is a kérőket a császár egymás után Kiralinához. De bizony hiába. Nem akarta az apja férjhez adni. Mikor ezt a császárfia meghallotta, elhatározta, hogy maga megy el, s megkérje a leányt az apjától. Elmondott minden tövéről hegyire a tejtestvérének, Afinnak. Egy nap aztán csak fogták magukat, felkerekedtek, s úgy eltűntek a palotából, mint a kámfor. Mentek, míg csak az északi szél öreg anyjához el nem érkeztek. Bezörögnek az ajtón, kijön elébük egy vénséges vénasszony, kérdi, kit keresnek. Mondják, hogy szállást kérnének éjszakára, s másnap tovább mennének, ha elárulná nekik, hogy melyik úton haladjanak, hogy Kiralina kisasszonyka birodalmába jussanak. Megszánta őket a vénasszony, s azt mondta. Hisz én nagyon szívesen befogadnálak benneteket a házba, de félek ám, hogy hazajön a fiam, s mindkettőtöket jégcsappá dermeszt. Menjetek inkább a kisebbik húgomhoz, a szállást is adhat, útba is igazíthat, hogy Kiralina kisasszonyka birodalmába el hogyan juthatnátok. Mentek is nyomban. El is jutottak a tavaszi szél anyjához. Bezörögtek az ajtón, hát kijön egy szép sudár fiatalasszony. Ránézett a császárné fiára, s meg is szólalt nyomban. Hely, kedves császárfi, kedves királyúrfi! Tudom, elindultál szép Kiralinához, hogy hamar eljutnál, s feleségül vennéd. De bizony, ha a fiam nem segít meg, el nem juthatsz addig az országig. Na, maradjatok itt, elbújtatlak benneteket, mert bizony, ha az én fiam megérzi, hogy a másik világból való emberek vannak itt, hát egyben megöl benneteket. Nem telt belé sok idő, szelíd szellő lengedezése hallatszott, rózsa és rozmaring illata áradt, az ajtó maga-magától megnyitott. Ahogy belépett a legény, így szólott az anyjához. Ember szagát érzem, édesanyám, másik világbéli ember szagát. Érzed-e, nem érzed-e, fiam? Én csak azt mondhatom, hogy ugyan bizony mit keresne itt a másik világból való emberfia. Elcsendesedett a tavaszi szél, az asztalhoz telepedett, s egyben mesélgető kedve kerekedett. Mikor látta az anyja, hogy milyen jó kedve van, megkérdezte. Mondsz a lelkem, fiam! Ugyan bizony merre lehet Kiralina kisasszony birodalma? S vajon mit kellene annak művelnie, aki őt feleségül szeretné venni? Hely, nehéz dolgot kérdezel, édesanyám, de legyen, nem bánom, most az egyszer. 10 évnyi járásnyira van ide Kiralina birodalma. Hanem meg lehet tenni azt az utat annyi idő alatt is, mi alatt a szemedet megdörzsölnéd. Csak az kell hozzá, hogy valaki menjen el a tüzes követ égig hányó szurokpatak partjára, a fekete erdőbe, a gonosz tündérek tuskóját nyergelje meg, kapjon fel rá, mert azon lehet átkelni a szurokpatakon. Hanem aki ezt hallja, és elmondja valakinek, az váljé kővé térdig. Ha a gonosz tündérek tuskóján a birodalom határát elérte, aranyszarvast kell csinálni, abba belebújnia, mert csak úgy juthat Kiralina hálószobájába, s úgy rabolhatja el. Hanem aki ezt hallja, és elmondja valakinek, az derékig kővé váljék. Ha már feleségül is vette Kiralinát, az északi szél édesanyja csupa gonoszságból egy inges zsidót küld majd Kiralinához. Kiralina vásárol 2 a zsidó pókhálónál is vékonyabb szálú vászoningeiből, ha ezt az inget magára veszi, s meg nem locsolja a gerlemadár könnyeivel, meghal bizony. Hanem aki ezt hallja, és elmondja valakinek, az tetőtől talpig kővé váljék. Amikor a tavaszi szél ezeket elmondotta, a császárné fia már aludt. De bezzeg, ébren volt a szakácsné fia, s mindent hallott. Mikor másnap elment hazúról a tavaszi szél, megkérdi a császárfiú az anyjától, megtudott-e valamit a fiától. Hanem a tavaszi szél anyja attól félt, hogy kővé válik, ha elmondja, így azt válaszolta, hogy semmit sem tudott meg. Nyári nap volt éppen, a nap felkelőben, mire lehanyatlott, egy erdőbe érkeztek. Szörnyű zúgás, zakatolást hallanak, s megpillantanak egy nagy szurokpatakot. Hányta az a tüzes köveket a magas egekig. Megijed a császárné fia, de a szakácsné fia azt mondja neki. Ne félj semmitől. Jöjj velem ebbe az erdőbe, s tedd azt, amit mondok. Mikor az erdő közepére értek, megtalálták a gonosz tündérek tuskóját, a hátára pattantak mind a ketten, háromszor egymás után jól megsarkantyúzták, a tuskó nyomban 12 lovas hintóvá változott, s egy szempillantás alatt a forgó szélig emelkedett velük. Éppen Kiralina kisasszony palotájának kapuja előtt szállott le. A kocsi ismét tuskóvá változott. Hát a palota egyik ablakában ott ült Kiralina, gyöngyelszőtt, aranyos ruhában. Megpillantotta Kiralina kisasszonyka a császárné fiát, s akkora szerelemre gyulladt iránta, hogy belebetegedett, s már a halála órája közeledett. Mit meg nem tett volna szegény édesapja a császár, hogy az életét megmentse? De minden hiába való volt. Leges legutoljára egy vénasszony ment a látására, és azt mondta. Fényességes uralkodó, Isten számos évig éltessen. Ha azt akarod, hogy nagyságod leánya meggyógyuljon, kerestessed meg az aranyszarvast, amelyik úgy dalol, mint a madár. Azt hozassad 3 napra a palotába, attól gyógyul meg Kiralina. Hirdette ezt a császár kikiáltókkal szerteszéllyel az egész országban 3 napon át. A 3. a szakácsné fia 3-at ütött a tuskóra, át is változott az egy szép aranyszarvassá. Belebújtatta a császárné fiát, és a palota elé állott vele. Meglátja a császár a szarvast, lemegyen, megkérdezi a szakácsné fiát, hogy eladó-e. Eladónak nem eladó, felelte kevélyen a szakácsné fia, de bérbe adható. Jól van úgy is, mit kérsz érte 3 napra? 1000 aranyat adjál érte. Megkötik az alkut, a császár viszi a szarvast Kiralina szobájába, s azzal elmegy a maga dolgára. Mikor a szarvas egyedül találta magát Kiralina kisasszonykával, olyan epekedő dalba kezdett, hogy a fák, de még a kövek is sírtak belé. Kiralina kisasszonyka elszenderedett, a császárné fia pedig kilépett a szarvasból, megcsókolta a homlokát, s azzal ismét a szarvasba bújt. Meséli másnap Kiralina kisasszonyka az álmát az udvarhölgyeknek, azt mondja, álmában 2-szer csókolta meg őt egy szépséges fiatalember. Egy okos udvarhölgy azt a tanácsot adta neki, hogy majd mikor a szarvas újra dalolni kezd, tettesse magát, mintha aludnék. Aztán, ha megint úgy érzi, mintha megcsókolná valaki, azonnal ragadja meg azt a valakit. Ahogy az éjszaka leszállott, a szarvas egy búbánatos dalba fogott. Tettette magát Kiralina kisasszonyka, mintha aludnék. Mikor a császárfi, a szépséges királyfi, meg akarta csókolni, a karjába szorította, és azt mondta. Enyém vagy már, nem szabadulsz, réges régóta, csak te utánad vágyakozom én. Mikor délfelé járt az idő, jött a császár meg a szakácsné fia, hogy elvigyék a szarvast. Sírni kezdett Kiralina kisasszonyka. Nem akart megválni semmi áron aranyszarvasától. De a szakácsné fia így szólt hozzá halkan. Kérj engedelmet a császártól, hogy a szarvast a város határáig elkísérhessed. Kocsi várott reánk, 12 tüzes paripa előtte. Abba mind beszállunk, szépséges kedvesed, szerelmes királyfit birodalmáig bizony meg sem állunk. Megkérte Kiralina kisasszonyka az engedelmet. A császár megadta. A szarvast a város külső határáig nagy pompával kikísérte. Akkor Afin háromszor a szarvas horpaszára vágott, át is változott az azonnal 12 lófogatú hintóvá. Egyik kezével Kiralina kezét fogta, másik kezével Dafinét, a kocsiba beugrottak, s úgy eltűntek, mint a pára. Meghallja a császár, hogy érkezik a fia. Fejedelmi lakodalmat csaptak. 3 napig, éjjel-nappal mind lakodalmaztak. Egy napon Kiralina asszony kiült a palota ablakába, s az utcát nézegette. Arra jött egy zsidó, inget árul. Felhívja Kiralina úrasszony a palotába, vásárolt tőle 2 inget. Vékonyabb volt annak a vászna, mint a pókháló szála. Az egyik inget magára is ölti, hát nem telik bele sok idő. Olyan súlyos betegségbe esett, hogy már a sír szájához közeledett. Meghallja Afin, hogy mi a császárné betegsége. Bemegy éjfélkor a hálószobájába, Kiralinát gerlemadár könnyével jól meglocsolja, s azzal kisurran. Hanem az ajtón állók meglátták. Dafin császárnak beárulták, és azzal vádolták, hogy látták, megcsókolta a császárné asszonyt. Tüzes lobot vetett a harag a császárban, hogy ezt meghallotta. Nyomban megparancsolta, hogy Afint fejezzék le. Hanem mikor a vesztőhelyre érkeztek, megszólalt Afin, s így beszélt a császárhoz. Isten adjon neked hosszú életet, császárom. Arra a barátságra meg szeretetre kérlek, amit örökké éreztem irántad, hivassad össze országod minden nagyurát, a birodalom tanácsosait, nagy szót kell előttük szólanom, aztán nem bánom, vágassad le a fejemet. Parancsot adott a császár, gyűjjön egybe az államtanács, mind a nagyurak, jelenjék meg Kiralina császárné asszony is. Elővezette Afint, és így szólt hozzá. Na, mondd hát el, te istentelen, amit akarsz. És ekkor Afin mesélni kezdett. Ahogy Afin meséjének a végére ért, tetőtől talpig kővé változott. Sírt Dafin császár, rít Kiralina császárné asszony. 3 napig éjjel-nappal Afint siratták. Akkor fogták jótevőjük kővé vált testét, és a szobájukba vitték, hogy mindig rá emlékezzenek. És még jó ideig éltek együtt, és egy gyermekük is született. Egy reggel bemegy Dafin császár a császárné házába, és azt mondja, hogy hófehér ruhába öltözött asszonyról álmodott, azt mondta az álombeli asszony neki, ha azt akarja, hogy kővé vált testvére megelevenedjék, a kisgyermekük vérével kenje be a követ. Azt feleli a császárné asszony, hogy ő is éppen ilyen álmot látott. Akkor aztán megegyeztek. Ahogy a követ a gyerek vérével locsolták, az csak mozogni kezdett, megelevenedik annak rendje és módja szerint, és megszólal. Ó, Uramisten, de mélyen aludtam! Bizony, testvérem, azt mondja a császár, aludtál volna te sokat is, mélyen is, ha gyermekünk vérével nem öntözünk meg tégedet. Erre a szóra Afin egy késsel az ujjába vágott, vérét a gyerekre csorgatta, meg is elevenedett az, abban a pillanatban. Örömében a császár parancsba adta, hogy egész birodalmában fényes ünnepet üljenek, vigadjon az ország, apraja meg nagyja. Én is nyeregbe pattantam, ide nyargaltam, s kieteknek ezt a mesét mondtam.
Szegény ember okos leánya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember meg egy asszony. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mire vizet inniuk. Se házuk, se asztaluk, se semmiük nem volt, csak a puszta lelkük. Úgy követte őket a szerencse, ahogy mondani szokták, mint az útpora a kutyát. Csak kóboroltak a cókmókjukkal té és tova, de arra való helyet, hogy megtelepedjenek, nem találtak. Mert ugyan kicsoda fogadta volna bekoldus fejüket azzal a tenger sok gyerekkel. Mert elfelejtettem mondani, hogy annyi gyerekük volt, mint a rostalika. A nagyobbacskák mind lányok, a kicsinyek fiúk, s úgy álltak sorban, mint a csuprok a polcon. Az Isten bár csak egyszer oda vezényelt volna, hogy lássátok, amikor a szegény ember megjött a munkából. Menten elszaladtok, mert ahány rongyos, szutykos, cingárnyápic éhenkórász porontja volt, az mind elébe futott, s nagy csatárával rontott rá szegény fejére. Apám, éhes vagyok, apám, éhen halok. Kétségbe esett apjuk, azt se tudta, melyikhez forduljon először. S odaadta nekik az egész napi szerzeményét. De azt hiszitek, elegendő volt az a kis semmiség, amit hozott? A fél fogukra se volt elég. Mindnyájuk közül a legnagyobb lány volt a legcsendesebb és legokosabb. Amikor a szülők dolgozni mentek, húgaival és öccseivel ő maradt, és istápolta, zabolázta, intette tűrésre, megértésre őket, hogy ne keserítsék el végképp a szüleiket. Hogy nem, a bojárnak, akinek a birtokán tanyáztak ezek az Isten mostohái, megesett a szíve rajtuk, s amikor egy napon a szegény ember elment, hogy szállást kérjen tőle, így szólt. Látom, hogy derék ember vagy, a sok munkától majd meggepedsz, de semmi hasznát nem látod. Megkönyörülök rajtad, s adok neked egy darabka földet, legyen örökre a tiéd. Eredj, s választ ki magadnak, ahol tetszik, s fogj hozzá tüstént a kunyhó építéshez. Alásan köszönöm, jó uram, ahonnan adsz, ott áldás fakadjon, felelte a szegény ember. Elment, kiválasztotta a földet, s estig a kunyhó gödrét is szépen megásta. De vesztére, mert az a föld, amelyet választott, véletlenül szomszédos volt egy gazdag parasztéval, aki olyan döjfös volt, hogy karóval sem érhetted volna el az orrát. Ének idején, hogy történt, hogy nem, a gazdag embernek egy marhája beleesett a gödörbe, s eltörte a bordáját. Másnap reggel, amikor a gazdag meglátta a döglött marhát, nagy ordítozva nekiugrott a szegény embernek, mellen ragadta és vonszolta a bojár elé, hogy ítélkezzék. Nagyot nézett a bojár, amikor megpillantotta őket. Mit kerestek itt? A gazdag paraszt így szólt. Nagy jó uram, ez a hitvány ember, a mi falunkba betolakodott sehonnai, vitte volna el az ördög akárhova. Miután egy darab földet adtál neki nagy kegyesen, éppen mellettem választott helyet kunyhó építéshez. Ez az egyik dolog. Vigyázz, mert amilyen szegény, olyan magasan hordja az orrát. A másik, a gödröt, amit kunyhójának ásott. Nem csak jó nagyra és mélyre ásta, de esze ágában sem volt, hogy be is fedje valamivel éjszakára. Csak azért, hogy nekem kárt okozzon. Ítéld meg most már, uram. Nem kötelese megfizetni. Nagy jó uram, szólalt meg alázatosan a szegény ember könnyel a szemében. Úgy van, ahogy gazdag szomszédom elmondta. Megástam a gödröt, méghozzá nagyot, hogy a kunyhóba egész családom beférjen, de eszem ágában sem volt, hogy neki kárt okozzak. Most pedig az Úristen világosítson meg, nagy jó uram, s tegyél igazságot. A bojár nem tudta, kinek adjon igazságot. Némi töprengés után így szólt. Ajátok, jó emberek, felteszek három kérdést. Aki jobban megfelel, azé az igazság. Három napi haladékot adok, gondolkozzatok. Három nap múlva jöjjetek el, és feleljetek. Figyeljetek jól, az első kérdés így szól. Mi a világon a legkövérebb? A másik, mi a leggyorsabb? A harmadik, mi a legjobb? Most pedig menjetek. Egyet azonban jegyezzetek meg. Ha bármelyitek akár csak egy kérdést is nem fejt meg, fejetek a lábatokhoz kerül. Hazaérve övéihez, a gazdag alig bírt magával, olyan szentül hitte, hogy a pert megnyeri. De a szegény töprengésbe merült, csak mint sóhajtozott. Gyermekei köréje sereglettek, nézték, de kérdezősködni egyik sem mert. Csak a legnagyobb leánynak maradt helyén az esze, megkérdezte az apját, hogy kitől, mitől van ez a nagy keserves szomorúsága. Kitől vagy mitől, édes leányom? Jaj, jaj, Isten csapása! A bojár arra kötelezett, hogy megfejtsünk három kérdést. De hát mondd el nekünk is, hát ha segíthetünk rajtad valahogy. Erre a szegény ember sorjában elmondta, hogy erre meg erre kell megfelelniük, mert ha nem, a lábukhoz gurul a fejük. A legnagyobbik leány el is kezdett mindjárt gondolkozni, s mind gondolkozott, mind nem, már is fordult az apjához. Hadd el, édesapám, egyet se búsulj, az Isten csak nem engedi, hogy elpusztuljunk. Amikor majd elindulsz a bojárhoz, hogy megfelelj neki, szeretnék veled egy-két szót szólni. Aznap reggel, mikor a bojár színe elé kellett járulnia, hogy kérdéseire megfeleljen, a leány megmondta egytől egyik, hogy mit válaszoljon. A szegény ember úgy tett, mintha örülne, de belül tovább emésztődött. Megjelentek a bojár előtt. A gazdag büszkén, mellé düllesztve, a szegény alázattal, s olyan összeszorult kebellel, hogy csak úgy lötyögött rajta az a rongyos zeke. A bojár előbb a gazdagtól kérdezte. No te ember, mi a legkövérebb ezen a világon? A gazdag nagy bátran vágta ki. Hát mi volna kövérebb, nagy jó uram, mint az én disznóm? Arasznyi vastagon áll a szalonna a hátán. Hazugság, válaszolta a bojár. És ahogy a szegénytől kérdezte, az habozva válaszolta. Hát én amondó volnék, nagy jó uram, hogy a világon a föld a legkövérebb, mert az ad nekünk minden áldást. Így van, felelt a bojár. Ismét a gazdaghoz fordult. Mi a leggyorsabb ezen a világon? Az én mén lovam, felelt a gazdag. Mert úgy szágult hegyen völgyön át, ha neki ereztem, hogy nem látod a patáját. A szegény ember is megszólalt. Nagy jó uram, én a magam együgyű feje szerint arra vetek, hogy semmi sem gyorsabb, mint a gondolat. Neked van igazad, ez félre beszél. Harmadszor is a gazdagtól kérdezte előbb. Mi a legjobb ezen a világon? Semmi sem jobb ezen a világon, kegyelmes gazdám, mint a kegyelmed igazságos ítélete. A bojár csak legyintett, majd a szegény emberhez fordult. Én, bojár uram, azt gondolom, hogy nincs jobb a teremtőnél, aki minden rosszaságunkkal megtűr bennünket ezen a világon. Így van, ez az igazság, mondta a bojár. És a gazdag felé fordulva megtolta. Kotródj innen, huncut gazdag parasztja, mert úgy ráveretek a talpadra, hogy majd járni sem tudsz. A gazdag lógó orral elsunnyogott. A bojár pedig közelebb intette a szegény embert, s szelíd hangon kérdezte tőle. Nem mondanád meg, jó ember, ki tanított ki, hogy ilyen talpra esettem, válaszoljál? A szegény ember vonakodott, de hát szorult helyzetében mégiscsak megmondta, ahogy volt. A bojár elámult a szegény ember leányának értelmességén, s megparancsolta, hogy másnap álljon vele elé a bojár udvarba. Jöttében ne legyen sem felöltözve, sem levetkezve, sem lóháton, sem gyalog, sem az úton, sem az út mentén. Halván ezt a szegény ember elkezdett óvégatni, de úgy, hogy hallgatni is rossz volt, aztán hazabandukult a családjához. Legnagyobb lánya, amikor az apja mindent elmondott neki, így szólt. Egyet se félj, apókám, majd túljárok én az eszén, csak keríts nekem két macskát. Reggelre kelve a leány magára borított egy hálót. Két macskát a hóna alá szorított, felkapott egy babkecskére, s elindult a bojár udvarba. Nem ment se lóháton, se gyalog, mert hol az egyik, hol a másik lábával érintette a földet, lévén a babkecske alacsony, nem ment sem az úton, sem az út mentén, mert a bak nem követte egyenesen az utat, hanem hol valami sövénynek ment neki, hogy holmi gyümölcsfalombjához kapjon, aztán meg gondolt egyet, s átalkocogott a túlsó oldalra. Nem volt sem felöltözve, sem levetkezve, az a háló volt rajta. Így jutott el kínnal bajjal a bojár udvarba. Ahogy a bojár s udvarosai megpillantották, majd sóbálványá meredtek. De a bojár sem akart alul maradni, s megparancsolta, hogy eresszék el a két szelindeket, melyeket láncon tartottak az udvarban. Ezeknek sem kellett több. Ahogy meglátták a leányt és kíséretét, utcú rárohantak. De az sem volt rest, a két macskát elengedte, s a kutyák utánuk iramodtak, s a szegény ember leánya pedig úgy jutott a bojár tornácára, ahogy az megparancsolta. Erre a bojár elismerte a lány agyafurtságát, kibúvót nem talált, maga elé kellett bocsátania. De előbb megparancsolta, hogy fürdessék meg, és szépen öltöztessék fel, mint valami menyasszonyt. Elhatározta ugyanis, hogy egy udvarbéli ifjú legényhez adja feleségül, aki őt híven szolgálta. De amikor menyasszonyi díszben, kicsinosítva, tele bájjal megpillantotta, még szebbnek látta, mint az előbb, s ez arra indította, hogy magának kérje feleségül. De még az esküvő előtt így szólt a lányhoz. Én téged feleségül veszlek. Vedd azonban tudomásul, hogy soha semmiben sem szabad ítélkezned nélkülem. Telt múlt az idő. A bojár egy napon elment dolgára a birtokra. Távol létében két pereskedő paraszt állított be az udvarba. Megtudván, hogy a bojár nincs itthon, a tornácon lévő asszonyának kezdtek el panaszkodni. Ő csak figyelt és hallgatott. Az egyik rákezdte. Éppen indultam volna ides ide. Hát a szekeremnek eltört egy kereke. A kancát három kerekű szekérbe nem foghattam, mert vemhes volt. Megkértem hát a szomszédot, emesztitné. Adjon kölcsön egy kereket. Ami igaz, igaz, estére ideadta a kereket, amelyet azért kértem, hogy másnap hajnalban elinduljak dolgom után. De mi történik? Ténysasszonka! Azon az éjjel egy csikót ellett a kanca. A másik paraszt, a kerekes, mérgesen vágott a szavába. Ne igyen neki, ténysasszonka, tartson meg az Isten sokáig! Azt a csikót a kereke mellette! Az ifjú asszony csak figyelt a tornácban, s hallgatott. A parasztok vártak, amíg vártak, de belátva, hogy az asszonkától hiába várnak ítéletet, megkérdezték. A bojár hová ment, ténysasszonka? Elment, hogy megnézzen egy kukoricatáblát, amely ott van valami árok mentén, amennyi béka a környéken, az mind odaugrál éjjel és eszi a kukoricát. Lehetséges, hogy a békák kukoricát esznek? Esznek, nem tudom, felelte az asszonka. De azt tudom, hogy a kerék csikót nem ellik. Most már megértették az asszonka furfangosságát. Csodálkoztak éles elméjén, s összebékültek, ahogy csak tudtak. Hazajött a bojár, s megkérdezte, ki járt itt, s mi történt a távollétében. Mi történt volna, felelte az asszony. Ez járt itt, ez történt velük, és én ezt mondtam. Halván ezt a bojár, így szólt. Mivel megszegted a fogadalmat, s nélkülem ítélkeztél, többé nem élhetünk együtt. Szedd össze, amit kívánsz tőlem, s ami házamban a legkedvesebb neked, s eredj haza apádhoz. Az asszonyka így szólt. Szabad, uram, szentírás nekem, azért vagy a férjem. Nem vagyok bűnös, mert nem ítélkeztem peres dolgokban, csak annyit mondtam meg, hol a gazdájuk. Ha kegyelmed jónak látja, hogy elkergessen, elmegyek én zúgolódás nélkül, sőt, hálás szívvel köszönöm meg jóságát, hogy engedi elvinnem, amit választok, s ami a házban a legkedvesebb nekem. De ha már elkerget, egy dolgot kérek még. Engedje meg, hogy jól kimulassam magam az én jóram házában. Csapjon nagy vendégséget, hívja meg a barátainkat és ismerőseinket, hadd mulatozzuk ki magunkat utoljára. A bojár beleegyezett, hatalmas lakomát rendezett, s barátait, jó embereit mind meghívta. Az asszonka addig-addig töltögetett, míg magukra nem maradtak. De addigra a bojár már tök részeg lett. Akkor az asszonka szépen hátára vette, s anélkül, hogy a bojár valamit is észrevett volna, elvitte az apja házához, s ott letette a sudba, hadd aludjék. Amikor a bojár másnap felébredt, azt sem tudta, hol van. Az asszonyka megmondta, az apja házában. Mert amikor elkergetett, nem megengedte, hogy magammal hozzam, amit a legjobban szeretek? Csak ezt tettem. Semmi sem volt kedvesebb nekem, mint az uram. S nem hiszem, hogy rossz asszonynak tart, amiért elhoztam. A bojár, hallva ezt az értelmes beszédet, gondolt, amit gondolt, majd így felelt. Gyerünk haza, asszony, s éljünk úgy, mint a mennyország közepében. Most látom csak, micsoda kincset érő asszonyt választottam.
Népek meséi. Kedves hallgatóink, román népmeséket hallottak. Közreműködött Daridai Róbert és Zoltán Sári. Szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1978. augusztus 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.